műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Hát kérem szépen, azért némi kulisszatitkot mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, el kell állnunk Várkonyi Gáborral. Azt mondta, hogy ő sose izgult, ugye rutinos szereplőről van szó, nálunk ezerszer volt, és nem miattunk izgult, tehát nem azért, hogy majd mi kérlelhetetlen kérdésekkel sarokba szorítjuk, és hogy mi lesz így ő vele.
Csak az Ácsnál
hanem izgul. A téma miatt izgul, érted? Az Ácsnál se izgul. Tudja, a múltkor szem és fül tanulja voltam, hogy tudja kezelni. De azt, leg? Akit nekünk sem sikerül, na mindegy.
Az Ácsnál szórakozom.
Igen.
Ja, bocsánat.
Itt szakértés, itt ott szórakozás. Na szóval, ez kb. Olyan, mint hogyha én találkoznék Matula bácsival élővel, vagy nekem kéne Dobó István portréját megrajzolni 15 évesen, vagy Görgei Artúrral módom lenne kezet rázni. Na azt mondta Gábor, hogy ilyen hatással volt rá a nagy autóipari mogulnak az elhunyta, akinek a nevét most tisztázzuk, mert te bírod a német nyelvet velem ellentétben, és nekem már hideget-meleget öntöttek a fejemre, mert rosszul ejtettem a nevét.
Pedig sokan úgy gondolják, hogy jól tudják, elnézést, és nem, Piechnek mondják, és azért mondják Piechnek, mert van egy umlaut az elbetűn. Tehát nem Pichnek, ahogy egyébként kellene.
Pich?
Piechnek mondják.
Hát te vagy a legjobb barátom. Én ugyanígy mondtam.
De nem, Piech a jó. Az a jó.
Igen. Én így mondtam, és nekem mit jöttek ezzel, hogy
nem,
ez
te nem... Pichet mondta, Pichet és mondták, mondtam? Hogy Piechet.
Nem. Egyszer volt egy adás, amikor Piechről volt szó, és jött 3-4 SMS, hogy Pichnek kéne mondani.
Igen,
és akkor...
de most viszont az András tegnap, tehát amikor elhunyt a mester, akkor Pichet mondott, és akkor kijavították a Piech az umlaut miatt.
Így van.
Jó, és akkor okay. Az
volt. Na van egy... Vagy
ne volt. Nyugodj meg, András, nem lehet jobban németet.
Se.
Ferdinand Piechet csak és kizárólag olyan szinten lehet említeni, mint mondjuk Henry Fordot, vagy a Toyota alapítóját.
Nem túlzás ez?
Nem, abszolút nem.
De miért? Azt majd elárulod a következő percekben.
Az a helyzet, hogyha most kapnék 5 adást egymás után a következő másfél hónapban, és folyamatosan erről beszélhetnék, az is kevés lenne, mert egyszerűen nem lehet eléggé ecsetelni és sokféle szemszögből a kedves hallgató elé tárni, hogy mit alkotott ez a figura azzal együtt, hogy nyilván azok a szórakoztató emberek általában, akiknek van valami fajta hát különleges látás mondjuk a világra, és hát Piech az egy hát az nem egy olyan figura volt, akivel könnyű volt kijönni, hogy finoman fogalmazzunk. Az egyéb alfahím kollégái az ipar ágból csak úgy jellemezték, ez Bob Lutznak a mondása, akiről nem kell szerintem különösebb portrét festenem, mert általában aki az autózással kapcsolatosan érdeklődik dolgok iránt, azt tudja, hogy kiről van szó. Szóval Bob Lutz egyszer azt mondta róla, hogy ő az autokraták autokratája. De volt olyan kollégája, aki Ferdinand Piechről egész egyszerűen csak annyit mondott, hogy amikor ő belépett a terembe, akkor néhány fokkal hidegebb lett.
Hát... ezek már ilyen csak
akkor, ha magánéletileg nem is, vagy emberileg nem is, de szakmailag annál inkább.
Minden szempontból szerintem.
És volt 13 gyermeke, akire rosszul emlékezett.
Akiről igen, tehát 12-ről volt folyamatosan szó, amikor egyszer megkérdezték, hogy hány gyermeke van, akkor annyit mondott, hogy nagyjából 12. Most kiderült, hogy 13, ez 4 különböző nőtől volt. De még mielőtt itt... valaki maga elé képzel valami ilyen 2 méter magas ilyen tesztoszteron figurát, ez egy törékeny, alacsony, halkszavú, egyébként gyerekkorától fogva diszlexiás, és társasági életet nem igazán élő, illetve nagy közönség előtt csak ebben a háborús retorikában gondolkodni képes figura volt, egy hadvezér gyakorlatilag, aki a semmiből csinált egy olyan impériumot, amihez fogható azóta sincs, és valószínűleg nem is lesz az autóiparban. És hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem el a történetét. Ugye ő a nagy...
Hát beleszületett. Tehát
igen, ezt tehát gondolnád, az volt a... ezt nagyon aha. Fontos tisztázni, azt gondolnád,
hát a Porsche ilyen, család
igen,
tagja
ez
volt.
Ez nem így működött. Tehát van a Piech ág, meg van a Porsche ág. Ő az unoka. Két ág az egymással gyakorlatilag évtizedek óta különböző szinteken, de folyamatosan harcban áll. Hol kevésbé...
A lóvé miatt?
Hát itt azért van hiúság, azért van nyilván pénz is, itt van nagyon-nagyon sok minden, de a lényeg, hogy nem, ilyen, nincs ilyen egyenlőségjel, hogy azért, mert te Porsche unokája voltál, akkor te most itt valaki leszel. A, Elküldték gyermekkorában.
És ő a Ferdinand Porsche, tehát a cég alapítónak volt az unokája, tehát egyenesági leszármazottja.
Így van.
Csak hát ugye az örökségen, ahogy a szokás a világban, nem csak a németeknél, máshol is a világon össze vesztek, és azóta is háborúban áll a család, ugye? Ezért, ugye ez azért, ezt azért tettem fontosnak, mert azt mondtad, hogy nem volt fáklyás menet az ő útja a cég vezetéséig.
Egyáltalán nem, hogy a gyerekkorával kezdjük, és akkor mindjárt kitérünk erre. Gyerekkorában pont a fel nem ismert, időben fel nem ismert diszlexiája miatt elküldték egy svájci internátusba, ami azért, hát arra úgy emlékezett későbbi önéletrajzi könyvében, hogy az nem volt élete legvidámabb időszaka. És onnan egyenes út vezetett ugye egyetemi tanulmányaihoz, amit azt hiszem, hogy Zürichben sikerült elvégeznie, és némi kitérővel, az Alfa Romeo-nak tervezett egy-két autót, némi kitérővel elkerült a Porsche-hoz, ahol, és ez megint csak nem ilyen egyértelműség, tehát az, hogy a Porsche-nál dolgozhatsz, az egy kiváltság volt, hogyha nem volt meg hozzá a megfelelő tudásod, akkor értelemszerűen, ha családtag voltál, ha nem, akkor repültél onnan. Megoldott egy-két problémát a 911, az akkori 911 tervezése kapcsán, illetve létrehozott egy olyan legendás versenyautót, a 917-est, ami rommá vert annak idején mindent, viszont hatalmas anyagi terhet rótta a Porsche üzemekre. Egymással rivalizálás és családi ágak és intrikák lévén aztán a vége az lett, hogy a 70-es évek elején gyakorlatilag megegyezett a két ág egymással, hogy aki a család része, az nem dolgozhat vezetőmérnöki pozícióban a Porsche-nál. És akkor innen indult az, hogy hát mit csináljon, alapított egy rövid időre egy mérnöki ilyen szolgáltatóirodát, majd ezt viszonylag hamar abba hagyta, és elment az Audihoz. Ahhoz az Audihoz, és akkor itt ugye mai szemmel minden olyan egyértelmű. Ahhoz az Audihoz ment el, aminek tehát az, hogy prémium márka, meg ilyesmit, hogy felejtsük el.
Épp hogy ismerték.
Szó nem volt ilyesmiről. Igen. Gyakorlatilag a kalapos skodás image volt. Aha. Németországban az Audiknak. Egy nyugdíjas márka, egy unalmas márka, egy ilyen ötlettelen, picit több krómmal ellátott, kicsit béna Volkswagen volt lényegében az Audi akkor. Uh-huh. És ő, mint nagy vizionárius, mint nagy álmodó, végigverte azt, gyakorlatilag 20 évig volt az igazgató tanács elnöke, oda küzdötte föl magát az Audinál, végigverte azt, hogy ebből csináljanak egy prémium márkát. Tehát, hogy Piaghez milyen jellegű dolgok fűződnek, arról egyfelől mesélek egy kicsit technikai értelemben, meg aztán még egy kicsit a személyiségéről, meg a hatalmi harcairól. Az, hogy van TDI, az, hogy van Quattro.
Hát a Quattro, igen, ugye az Audinál ő csinálta meg gyakorlatilag az Audit ezzel.
Így van, hát és ez is hogy történt? Ez úgy történt, hogy a Quattro nem volt neki hivatalos felhatalmazása, tehát a Quattro hajtás az nem úgy jött létre, hogy valaki kitalálta az Audinál, hogy csináljunk meg egy összkerekes autót, hanem ugye régen az volt, még most is, de ugye nagyon ismert volt ez a szlogán, hogy Vorsprung durch Technik. Tehát, hogy technika általi előnyre tesz szert az Audi márka, és ennek ugye voltak olyan attribútumai, mint hogy összkerékhajtású autót csináltak, lényegében nem elsők, tehát nem elsőként, de elsők között. És ugye ezzel tudták kiemelni annak idején az Audit a többi hasonlatos márka körül. Tehát mondjuk egy BMW-hez, vagy egy Mercedeshez képest az Audi nyilvánvalóan sehol nem volt annak idején. De hát síelni akkor is szerettek, az Audik és a Mercedesek a hátsó kerékhajtással szépen az útszélén heveréztek, a Quattrók meg ugye megszerezték a hírnevet versenysportban is, meg ugye a Quattro hajtás által a közúton is.
A Quattro, Audi Quattro.
Bizony, és amit el akartam ezzel gyorsan mesélni, hogy ez nem úgy működött, hogy ezt valaki kitalálta, ez úgy működött, hogy Piaggio kitalálta, hogy ezzel lehetne előnyhöz jutni, és sufniban, feketében, senki által nem tudva, egy fejlesztési büdzsét elágasztatva létrehozta a saját kis mérnök csapatával a Quattro hajtást, amit akkor mutatott be az akkori főnökségnek, amikor az egész már kész volt.
Na ez lenne izgalmas kérdés, hogy ez hogy villant az agyába? Tehát egy ilyen általad is ilyen nagyon szürkének leírt valamiből, hogy úgy nyúljunk, hogy hozzá, tehát, hogy ebbe a márkában vagy típusban látta ezt bele, hogy ez majd csinál valamit, vagy a fejében már ott volt a Quattro hajtás valahol, és itt volt lehetőség belerakni egy autóba.
Szerintem mindkettő valahol igaz lehet, de az, hogy ez tehát az Audi az csak egy ág, az, hogy ő megálmodta azt, hogy hol tartna a Volkswagen koncern. Egy csőd szélén tántorgó, nem túl hatékonyan működő hatalmas alkalmazotti állománnyal rendelkező, de politika által is szorongatott, nem túl eredményes cégből csinált egy olyan világkoncernt, amely 650 ezer embert alkalmaz 235 milliárdos éves forgalommal. Ez pih, egyedül. Aha. Tehát, hogy ez legyen meg a hallgatóknak, amikor erről az emberről olvasnak, utána járnak, hallgatják a történeteit, ezt az egészet lényegében egy ember álmodta meg. Egy ember verte végig az autokratikus stílusával együtt, ami kellett ahhoz, hogy ez az egész eredményre jusson.
Igen.
Tehát ott tartottunk, hogy Audi csak... Azért ja. csapunk, mert igen, annyi mindent igen, el igen, lehetne igen, mondani igen. erről. Tehát 20 éven keresztül volt az Audinál, amikor az Audi az jött és főnök lett, akkor annyit mondott a mérnökeinek, hogy uraim, a harmadukkal nagyjából meg vagyok elégedve, a harmaduknak nagyon kellene kapaszkodnia, a harmadukat meg ki fogom rúgni. És ez meg is történt. Tehát ilyen...
De ez így bemutatkozásképpen, úgyhogy nem is ismerte őket, vagy nem, pedig mondom, azért nem átnézte a munkájukat.
Nem volt egy olyan figura, aki... Persze, hogy átnézte, de nem volt egy olyan figura,
mert,
aki nagyon...
Mert Lígya Koka ugye így fejből mondta mindenféle analízis és elemzés nélkül, hogy mutass nekem bármelyik autógyártót és 10% költségcsökkentést minimum. Igen. Végre tudok hajtani.
De ő nem költségcsökkentéssel akarta megoldani egy márkának a nagy átételét, hanem olyan technológiával, amit más nem tudott.
Igen.
Mint amilyen volt a TDI annak idején, mint amilyen volt a Quattro annak idején, mint amilyen volt az öthengeres turbomotor, amit az Audiban lényegében ő talált ki Fritz Indrával együtt. Ilyen volt a rozsdamentes karosszéria, ami abszolút nem volt egy magától értetődő dolog annak idején.
Tényleg.
Ezek mind olyan innovációk, amik az ő nevéhez kapcsolódnak. És elérkezünk gyakorlatilag a 90-es évek elejére, amikor hát nem tudom, mennyire tudtok visszaemlékezni. Ez az akkori Volkswagen modellpaletta az nem volt egy különösebben fényes valami. A kettes Golf után voltunk nem sokkal. Volt egy ilyen kis bénácska Passat, egy kis unalmas póló. Messze voltunk
attól, hogy... vannak ezek a kis kocka
igen.
autók.
Igen. Az Audinál ugye a 100-as, ami viszont már ugye abszolút piek kéznyomát viselte. Ja, hát ilyenek például ugye annak idején a legjobb légellenállással rendelkező limuzina autó volt a világon, és ezáltal annak idején a 100-asból az egyik verzió a leggyorsabb is.
Tehát, ugye rohadt jó ék alakú autó volt. Igen.
Ezek szintén mind-mind hozzáfűződnek. Lényeg, hogy az igazgatóság tanács elnökének választják 93-ban, egy rövid, de hatékony hatalmi harc után, és kezdetét veszi az a stratégia, amit véghez visz, hát lényegében 9-10 év alatt, és egy bénáska kis automárkából egy nem azt mondom, hogy marginális szereplőből, de mégiscsak egy a sok közül típusú szereplőből, egy teljesen egyértelmű number one csinál a világpiacon, egy 12 márkás mega gigakoncert.
Na, ahogyan, az majd most zenélünk egyet, lemegy a rövid hírek, és akkor a második etapban, mert innentől ugye a Volkswagen koncernek a gatyába rázása és az igazán csúcsra jutás az egy még egy legalább ekkora etap, ugye, mint amit most beszéltünk.
Pontosan, sőt.
Piekről, Várkanyi Gábor segítségével, aki itt lesz velünk, és vele folytatjuk a hírek után.
Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a Millás reggeli autós rovata.
És folytatódik a megemlékezésünk Ferdinand Piechről, aki a hét elején, talán hétfőn hunyt el.
Szóval vasárnap.
Vasárnap, csak hétfőn jött.
Hétfőn került nyilvánosságra, vagy jutott el Magyarországra.
Igen, és akkor beszéltünk mi is itt a Millás reggeliben róla.
Stílusosan egy Lamborghini Urussal érkezett kedvenc éttermébe, Rosenheimbe, ahol szegény összeesett rendelés közben.
No, ott tartottunk, hogy ő a csúcsra ér a Volkswagen csoport élén.
Még messze az út még, is.
De hát, hogy lett az, igen, már hogy a Volkswagen csoport élére került, de hogy lett ebből ekkora koncern?
Na hát ott tartunk, hogy a 90-es évek elején, hogy ahogy elmondtam, egy nem túl hatékonyan működő, viszonylag drágán termelő cégről van szó, és azért alapvetően Piechről azt kell mondani, szerintem az egyik legjobb mondás az volt, hogy a harmónia iránti igényem eléggé korlátozott. Azért ő, szerintem zseni, azért ő nagyon szerette és fontosnak tartotta a munkásainak a jólétét. Tehát amikor a 90-es években ástruktúrálták a Volkswagen gyárakat, illetve a termelést, akkor azért nem kis politikai tőkét tudott abból kovácsolni, hogy mindezt meg tudta oldani lényegi elbocsátások nélkül. meg tudta oldani rövidített munkaidővel, négy napos munkahéttel, illetve hát az a hát...
Ez az előbbihez visszakanyarodva, igen? Ugye leharmadolta a mérnöki gárdát a...
Az egy belső versenynek a lényege volt, belső versenykezés.
Ezt akarom mondani, hogy tulajdonképpen tudod disztingválni, tehát amikor arról volt szó, hogy lehetőség van, tehát nem kell drasztikusan változtatni a létszámon, hanem meg lehet oldani másképp, akkor persze. Inkább azt választotta, hogyha arról van szó, hogy tényleg egy kicsit túl van töltve a mérnöki gárda, és tényleg van köztük
olyan... Vagy csak nem eléggé elégedett
velük. Akkor meg viszont tudod kemény lenni ezek.
Hát alapvetően a stílusához hozzátartozott az, hogy szerette egymásra ereszteni a mérnököket. Uh-huh. Tehát a cégén belüli versenynek ő nem volt kerékkötője, hogy aha. Finoman fogalmazok, sőt...
Hát ez jó. Nagy alapvetően... eredménye is lettek is.
Hát ugye, tipikus példa erre, hogy egyszerre hagyta, hogy mondjuk az Audi csináljon egy V6-os motort, a Volkswagen egy VR6-os motort. Aha. Nagyjából ugyanazokkal a paraméterekkel, de meg kellett mutatni a két mérnökgárdának, hogy ki tud jobbat kihozni a dologból. Tehát ott tartunk, hogy 90-es évek, ezt a bravúrt valahogy meg tudta lépni, csak nagyon röviden a politikára is kitérve, Hartz nevű figura, akiről aztán a teljes német szociális ellátórendszer átalakítását nevezték el, alapvetően egy Volkswagen menedzser volt, és ő került utána a 90-es évek végén Schröder kormányába, és szabta át a német jóléti rendszert. De lényeg a lényeg, ott tartunk, hogy az Audi még csak éppen bontogatja a szárnyát, még az első A8-as Audi, a teljesen alumínium karosszériás első A8-as Audi bemutatása előtt vagyunk, tehát még nem lehet igazán erősen komolyan vehető prémium konkurensnek mondani az Audit. A Seatot nemrégiben vásárolták be, a Skoda akkor tájt kerül a koncernhez, és ezeknek a márkáknak a beszerzése és stratégiai fölállítása az Pieknek az agyszüleménye. Egyszer beszélgettem egy Porsche 911 rendezvényen egy régi Porsche mérnökkel, akiről kiderült, hogy Piech alatt kezdett a Volkswagen koncernben, és tényleg szinte könyvbe lábadt a szeme, amikor ilyen anekdótákról kérdeztem, hogy milyen volt a mesterrel az öreggel dolgozni, az öregnek hívták gyakorlatilag 30-40 éve a Volkswagennél, tehát amikor még nem volt
hát
öreg.
Mindig öreg volt.
Ő volt az öreg. És azt mondta, hogy kíméletlenül durva volt, kíméletlenül okos volt, mint mérnök, és ha háború lenne, akkor ő lenne az a hadvezér, aki mögé beállna. Tehát szerintem sok mindent elmond a lojalitásról, illetve arról, hogy hogyan néztek fel rá, illetve hogyan rettegtek is tőle menet közben az alkalmazottai. És az első nagy húzása igazából a modell tűzijáték, az a 90-es évek vége felé kezdett el kibontakozni, amikor is a 4-es Golfal, a B5-ös Passattal és ezekkel az új generációs Volkswagenekkel megalkotta a Volkswagen mint prémium irányba hajló tömegmárka koncepcióját, amiből aztán rengeteget profitált a márka, hiszen az összes többi konkurens az nagyjából megmaradt azon a tömegautógyártó szinten, ahonnan aztán a későbbiekben nehezen vagy egyáltalán nem tudtak kivergődni, és a marzsok ugye nyilván elmaradtak. Volkswagennél sem feltétlenül a marzs volt a lényeg, vagy az sem a legügyesebb pontja volt a koncernnek, de úgy összességében azért nagyon kiadta a pénztermelő képességet, aha. És itt mindig az összességében van a hangsúly. De mielőtt még ez megtörtént, még egy nagyon rövid pillanatra visszaugranék oda, hogy volt egy López botrány, amire lehet, hogy még emlékeznek egy páran, az a 90-es évek közepén volt, pont mielőtt elindult volna a nagy modelltűzijáték, ugyanis Piech azért felismerte, hogy költség szempontból nem állnak túl jól, és elhozta azt a spanyol menedzsert a GM-től, akit arról lehetett ismerni az autós világban, hogy kíméletlenül kemény költséggyilkos. Csak hát állítólagosan szenzitív adatokat vitt magával a GM házatájáról, és amikor egy sajtótájékoztató keretén belül megkérdezték erről Ferdinand Piechet, akkor annyit tudott mondani, hogy az Opel iránti érdeklődése 40 év alatt sosem érte el azt a szintet, hogy kíváncsi lett volna a titkaikra.
Hát ez kemény.
Ilyen szövegei voltak, és ezeket a szövegeket gyakorlatilag bármikor, bármelyik pillanatban mindenféle különösebb gondolkodás nélkül el tudta sütni, de nagyon nehéz volt vele állítólag interjút készíteni. Nagyon sok olyan beszámolót olvastam, ami arról szólt, hogy újságírók kérdeztek egy-egy kritikusabb dolgot, és percekig maga elé révedve, majd a végén nem válaszolva tovább mentek valami más irányba. Tehát, hogy amire vele nem volt kedve foglalkozni, ezzel nem foglalkozott, ugyanakkor rendkívül gyorsan tudott döntéseket hozni. Szintén megkérdezésekből és interjúkból derül ki, hogy például autódizájnerek mennyire tudták értékelni azt a gyors döntési processzt, ami alatta volt. Tehát volt egy figura, aki elmesélte, hogy a négyes golf kapcsán volt egy design kérdés, amiről bemutatott neki három megoldást, és az öreg két perc alatt eldöntött, hogy merre menjünk, és aztán ezek téma az le is került az asztalról, két perc alatt el volt döntve, miközben a mostani munkahelyén két évig tart egy hasonlatos dolognak a véglegesítése design szempontjából. Minden részletre odafigyelt. Tényleg elképesztő. Elképesztő precizitása volt, ilyen minden részletre. Megint csak egy ilyen tipikus anekdóta, a 90-es évek végén jött ki ugye a négyes golf, amiről beszéltünk, ugye ott nagyon bele volt feledkezve ebbe a fuga kérdésbe, tehát hogy minél kisebbek legyenek
a illesztési
jézagok, így van. És ugye ez a négyes golfnál egy ilyen nagy sztori volt, hogy akkor egy olyan tömegautó, ami láthatóan rettenetesen magas minőségben készül, legalábbis ami ezt a részét illeti az autónak. Olyannyira, hogy állítólag a Mercedesnek annak idején néhány katalógusában átretusálták az aktuális modelleknek az élesztési
jézagjait. Égés volt.
Mi az égő, hogyha már a Golf tudja, akkor igen. A Mercedes miért nem. Figyelj, nem engedünk el, mert nagyon rohan az idő. Két dolog. Az ő... Hát nem tudom bukásra, de majd ezt eldöntöd a bukásáról, meg az örökségéről beszéljünk, hogy milyen állapotban van most, és ki irányítja most a Volkswagen koncernet, és milyen irányba megy.
Jó, nagyon gyorsan.
Mennyire biztosította jó
irányát. Meg például így mondták, tehát ahogy mi beolvastuk a haláláról szóló hírt, akkor azért jöttek egy csomóan, hogy ez a világ egyik legnagyobb csalója volt, ugye a dízelbotrányra célozva ezzel, hogy az ő munkássága, mint ilyen vezető iparmágnásé hozzájárult ahhoz, hogy milyen állapotban van a környezetünk, tehát hogy egy kicsit
ezekre
menjünk is ebbe most bele, tehát még egyszer azt mondom, hogy ha ennyire sikeres menedzser volt, akkor neki miért kellett távozni a cégtől, és az a cég, ahonnan távozott, mennyire viseli nyomán még az ő keze nyomán.
Ennek az embernek a munkássága az döntően hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 50-60 évben az európai autóipar a vezető autóipari helyszín maradjon és lehessen a világban.
Tehát nem sok ilyen van Európában, amiben Európa megőrizte a vezető szerepét, úgyhogy örüljünk neki.
És ehhez kellett ez a kíméletlen perfekcionizmusa, amit Piech magával hozott, és ez a vízió, ami arról szólt, hogy hogyan tegyünk világvezetővé egy iparágat európaiként. Szóval aki őt kritizálja, azt nagyon szívesen kihívom a nyilvános vitára. Ennek az embernek rengeteget köszönhetünk, egyébként Magyarország is. Tehát a mi termelésünk, ugye az Audinál az nem kis részben azért fut ilyen jól, mert ugye volt pih. Na mindegy.
Tényleg nincs sok időnk, egy-két perc már csak.
Nincs sok időnk, nagyon röviden ugye miután összerakta ezt a koncern 12 márkás nagy koncerné és világvezető autógyártójává, 2002-ben a felügyelő bizottsági elnöki posztot is ugye magáénak tudhatta, és nagyon-nagyon sokáig a Winterkorn, mint utód volt az, aki volt még közte egy menedzser, akit nagyon gyorsan ledaráltak, mert nem tetszett neki a demokratikus stílusa. Winterkorn az ugyanezt a vonalat vitte tovább, csak 2015-ben, néhány hónappal a dízelbotrány kirobbanása előtt volt egy emlékezetes Spiegel interjúja, ahol elhatárolódott az egykori mentoráltjától, mindenki legnagyobb meglepetésére, és a család ezúttal, valamint a szakszervezetek, illetve a politika nem állt az ő oldalára. Tehát megszokta, hogy az elmúlt 50 évben mindig az ő oldalára állnak, így vagy úgy, de ezt nem tudta keresztül vinni ezt a történetet, és különböző beszámolók szerint már időben tájékoztatta a cég vezetőségét arról, hogy sejt valami anomáliát a dízelek kapcsán, hogy ebben mennyire volt része, vagy mennyire jutott később a tudomására. Ez egy olyan akkori cégkultúrában, ahol a...
Mert azt mondtad, hogy mindent szemmel tartott, akkor nehéz elképzelni, hogy pont ezt nem.
Igen, és nyilvánvalóan volt egy olyan cégkulturális problematika ebben a vezetési stílusban, hogy nehezen merték bevallani a mérnökök, ha valami nem sikerült. Uh-huh. Tehát ez nyilván az egyik hátránya annak, hogyha egyébként borzasztó eredményes módon és kicsit autokratikusan vezetsz egy céget.
Egy percben mi jön most? Mi várható?
Ugye ő néhány évvel ezelőtt, körülbelül a 80-as, amikor 80 éves lett, tehát 2-3 évvel ezelőtt, akkor fogta magát, eladta a részvényeket, és teljesen kivonult az
magától,
egészből.
Magától? Tehát nem a család buktatta meg, nem szorították ki, nem menekült a dízelbotrány elől?
Megsértődött. Nyilvánvalóan azért, mert nem tudta keresztül vinni azt a végső akaratát, hogy Winterkont leváltsák. dízelbotrány az egy ilyen kérdés volt, a másik ilyen nagyon nagy fájó pontja volt, hogy minden piacot lényegében ért a Volkswagen, az észak-amerikai viszont nem annyira tud eredményes lenni, és ez nagyon idegesítette az utolsó napokig is, tehát szeretett volna ott is egy olyan piaci részesedést és egy olyan volument elérni, amivel akkora player, hogy komolyan lehessen menni. Ez a mai napig egyébként nem sikerült, nyilván ebben nem segített a Volkswagen botrány sem, vagy hát a dízel botrány sem. De a lényeg, hogy ne ezzel fejezzük be, határtalan csodálatom az örök lesz ez iránt az ember iránt.
Hát én ebből egyébként azt érzem, hogy még majd így be fog szivárogni az elkövetkezendő beszélgetés, hát bármiről beszélünk.
15 beszélgetést megtöltene, hogy ez a figura mit tudott összehozni. Azért az egyik kedvenc autóm tőle az a mai napig a Phaeton. Ha nem lett volna az ő akaratereje, akkor nem lett volna Phaeton.
Figyelj, akkor a következőben erről kell beszélni, mert annak a bukása egészen rendkívüli, vagy legalábbis nem is érthető.
A bukása be volt tervezve, de...
Ezért sem fogunk leszállni a cégről és
de te még megcsinált a népautó emlémával a világ akkori legjobb luxus limuzinját.
Ez kétségtelen, és nekem is nagyon tetszik, és imádom, és ezért volt érthetetlen számomra ez a dolog. Na, akkor erről még dumálunk. Köszi szépen, Gábor, hogy itt jártál nálunk, és beszélgettünk Piekről. Várkonyi Gábor volt a vendégünk, zenélünk, utána pedig hotspot rovatunkban nézünk valami jó tőzsdei sztorit.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.